Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön és a világhálón közvetített Isten tiszteletünkön is. Akik ott részesei Isten tiszteletünknek, azoktól azt kérjük, hogy adják meg Istennek azt, ami Istené, az otthonaikban, a képernyők előtt is. Tisztelettel legyünk Isten igéjének hallgatói. Minden fontos információ, ami gyülekezetünk életével, az elkövetkezendő időkkel kapcsolatosan tudható, gyülekezetünk honlapján a www.refbekasmegyer.hu weboldalon megtalálható. Szeretettel köszönjük meg ma is mindazoknak az adományát, akik az elmúlt időszakban gyülekezetünket anyagilag támogatták, vagy imádságban hordozták. Isten gazdagítsa őket, és kérjük is továbbra is ezeket az adományokat. Lehetőségünk van banki átutalást tenni gyülekezetünk bankszámlájára, vagy összegyűjteni adományainkat, és azt együtt egyszerre majd elhozni, amikor erre lehetőségünk nyílik. Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket, hogy az adóbevallások ideje is időszerű. Rendelkezzünk levont adónk 1+1%-áról, ha nem tettük volna még ezt meg. Az egyik 1%-ot utalhatjuk a református egyház javára, a másik 1%-ról pedig rendelkezhetünk gyülekezeti alapítványunk, a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány javára. Köszönjük, ha ezt megteszik a testvérek. Szeretettel köszöntjük a mai úrnapon az édesanyákat. Isten áldását fogjuk kérni az ő életükre, és az ő figyelmüket is, és a családok figyelmét is. Arra kérem, hogy Isten igéjének üzenetét vegyük ma szívünkbe, fontolgassuk azt, azon csendesedjünk el az ünneplés mellett is. Isten áldását kérjük a héten érettségire induló fiatal testvéreinkre. Imádkozni fogunk értük, és azt kérjük a gyülekezeti tagoktól is, hogy hordozzuk őket imádságba a számadás idején, jól tudjanak teljesíteni, és hordozzuk imádságba az ő oktatóikat, tanáraikat, nevelőiket is, hogy legyen bölcsességük, erejük a mostani kihívás végrehajtásához. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Heti Zsoltárunk a 25. Zsoltár, ezt fogjuk most énekelni. A 25. Zsoltárunknak az első, második, valamint a 6. versét énekeljük. Első, második és 6. versét. Az első vers így kezdődik: szívemet hozzád emelem.
Emelem,
hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból hallgassuk a tanítást. A 18. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom. A 18. úrnapjának kérdései és feleletei az apostoli hitvallást magyarázzák számunkra, annak tételeihez kapcsolódnak, azon belül a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról vallottakhoz, akiről azt valljuk, hogy felment a mennyekbe. Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és ami javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsené velünk Krisztus mind a világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte. Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen sem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben bizonyos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál és élsz, és elmentél abba a dicsőségbe, ahonnan érkeztél, abba a dicsőségbe, amely téged a megváltás csodálatos ajándékáért, művéért megillet. Magasztalunk téged, mert miközben megszólítunk, tudjuk, hogy lelked által jelen vagy közöttünk, de ugyanakkor ott vagy a mennyben is, az Atya jobbján. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert ismered a mi sorsunkat, ismered mindazt, ami bennünket megkísért, megpróbál, ami bennünket elbizonytalanít, és köszönjük te neked, hogy segítségünkre sietsz, hogy ezekben az időkben és ezekben a helyzetekben hozzád hasonlóan megállhassunk hitben és engedelmességben. Köszönjük te neked mennyei erődet, amelyel hordoztál bennünket az elmúlt napokban is, és köszönjük azt az erőt, amelyel hordozni fogsz bennünket életünk további részében is, és nem csak életünkben, hanem halálunkban is meg fogsz bennünket tartani, hogy mi a halálunk által is hozzád mehessünk nagy hamarsággal. Kérünk téged, erősíts meg bennünket most is, ebben az órában is, a te szeretetet felől, a te jóságot felől, amelyel kísérted és kíséred a mi utunkat, amelyel előttünk jársz és vezetsz bennünket az áldások és a békesség útján. Kérünk eleveníts meg előttünk igédet, mindenütt jelenlévő lelked által, tedd azt érthetővé számunkra, és légy segítségül, hogy azt befogadhassuk, elfogadhassuk, és meg is cselekedhessük. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom most, úgy, ahogy Biblia olvasó kalauzunk azt olvasásra jelöli az Ószövetségből, Mózes első könyvének második fejezetéből. Mózes első könyvének második fejezetéből a negyedik verstől kezdődő szakaszt olvasom, a fejezet végéig, a 25. versig. Nevezett helyen, Mózes első könyvének második fejezetében, a negyedik verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termő földet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az ég madarainak, és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Kedves testvéreim, A héten a Bibliaolvasó kalauz szerint Mózes első könyvét kezdjük el olvasni az Ószövetségből, és ezekben a napokban a teremtés történetét olvashatjuk. Ami e történetek olvasása kapcsán bárkinek feltűnhet, hívőnek fel kell, hogy tűnjön, de hitetlennek is feltűnhet, az nem más, mint hogy Isten egy komplex rendszert alkotott a teremtésben. Ez azt jelenti, hogy minden összefügg mindennel. Ha most figyelmesen hallgattuk a felolvasott ígét, akkor ez mindjárt szembe tűnhet mindannyiunknak. A komplex rendszereknek az a sajátossága, hogyha megborul egy ponton ez az összefüggésekből fölálló rendszer, akkor könnyen összezavarodik maga az egész rendszer is. Ma világszerte az édesanyákról emlékezünk meg. A teremtési komplex rendszernek egy igen fontos eleme az anyaság. Akkor válik igazán szépé, akkor válik igazán áldottá, ha minden, amivel összefügg az anyaság, Isten szerinti rendben veszi körül. Hogy még jobban értsük ezt, amiről beszélek, szeretnék egy ajándékot adni a családoknak, egy virtuális ajándékot most jobb híján, amelyet ha megjegyzünk, akkor talán jobban fogjuk érteni magát a teremtés történetet is, és abban a magunk helyét és szerepét. Az az ajándék, amit átadok, nem más, mint az orosz világból ismert kis játékfigura, a matrióska baba. Lehet, hogy a fiatalabbak már nem ismerik ezt a játékot, ezért az ő kedvükért elmondjuk, hogy ez egy olyan különböző méretű figurák sorozata, kis faragványok sorozata, amelyek középen ketté nyithatók, ketté választhatók, és beléjük helyezhető egy ugyanolyan, de méretét tekintve kisebb baba. Általában 4-5 kisebb darab varázsolható elő a legnagyobb baba megnyitása után, és ezek szépen egymás mellé helyezhetők. Valójában azért hozom ide ezt a virtuális ajándékot és példát, mert a babák sorozata is egy komplex rendszert ad. Csak egyféleképpen lehet úgy összerakni a babák sorozatát, hogy végül aztán csak egyetlen egy baba legyen a kezünkben, a belsejében a másik 4 vagy 5 darabbal. Amikor ma a teremtés történetet olvastam a testvérek előtt, akkor mindenek előtt látjuk a legnagyobb foglalatot magunk előtt, ez pedig nem más, mint Isten. Ő az, aki megteremti a látható világot. A látható világ nem egyenlő Istennel, a látható világ a teljességnek egy része. Mert a világ a láthatókból és a láthatatlanokból áll össze. Aztán, amikor Isten megteremti a látható világot, akkor azt olvassuk, hogy megteremti a férfit, az embert, akit férfinek nevez. Aztán azt látjuk, hogy a férfinek megteremti a nőt, aki belőle származik, és akit a férfinek ad. Majd pedig eljutunk itt a fejezet végén oda, hogy a férfi és a nő kapcsolatra lép egymással, és a teremtés korábbi részéből olvassuk a parancsot, szaporodjatok és sokasodjatok. Azaz kettőjük kapcsolatából származik az utód, a gyermek. Valami csodálatos rendszer ez, amit a teremtés történet feltár előttünk. Amikor az anyaságról beszélünk, akkor azt mindenképpen Istennek ebben a komplex rendszerében kell értelmeznünk. Nekünk keresztényeknek ez rendkívül fontos, ugyanis a mai világ, azok a trendek, amelyek körülöttünk vannak, hajlamos az anyaságot leginkább önmagában értelmezni. Ez azt jelenti, hogy leggyakrabban a világ, amikor az anyaságról gondolkozik és beszél, akkor egyáltalán nem beszél Istenről. És igen sokszor jellemző az, sőt egyre jobban jellemző az, hogy amikor az anyaságról beszél a világ, akkor sokszor a férfi és a férj sem kerül szóba. Pedig legyen előttünk a matrioska babák képe, a rendszerből való kiszakítás, vagy a rendszer átírása mindig zavarhoz vezet. A rendszer nem áll és nem állhat össze másként jól, csak aszerint a rendszer szerint, ahogyan azt az alkotója komplex módon megalkotta. A keresztény ember éppen attól keresztény ember, hogy mindent Istennel kezd. A keresztény ember Isten személye, rendje, kijelentése nélkül nem akar semmit sem értelmezni, és nem akar semmit sem élni. Ennek az az oka, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, bízunk Istenben. Így is mondhatnám, hogy nekünk bizalmasunká lett Isten. És ez pontosan azt jelenti, mint a mi emberi kapcsolatainkban is jelent a bizalom, hogy akifelé bizalmunk van, arra hallgatunk, arra fölnézünk, az tekintély előttünk. Testvéreim, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy az ember feltétel nélkül megbízik Istenben, a Teremtőben, annak a komplex rendszernek a kigondolójában, megalkotójában, amelynek részesei vagyunk. Éppen ezért a keresztény férfi Istennek alávetve látja meg földi élete értelmét. A keresztény férfi nem hagyja ki Isten útmutatását, Isten általános és személyre szabott vezetését az életéből. Gondozza világát, és a keresztény férfi keresi társát, akivel Isten rendje szerint ebben a komplex teremtési rendszerben egyé lehet majd. Hiszen azt olvastuk itt az utolsó versben, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A keresztény férfi keresi a társát. Házastársa akar lenni, mint férfi egy nő mellett. A keresztény nő ebben az Isten által alkotott komplex rendszerben élete teljességét nem képzeli el Isten és a férj nélkül. Társá szegődik férje mellé. Isten és a magát Istennek alárendelő férje egyaránt tekintély lesz számára. Ezt látjuk és ezt olvassuk ki itt a teremtés történetéből, Isten alkotásából. Kettőjük közös alárendelése Isten akaratának, az utódok, a gyermekek születésének, és ezzel együtt az anyaságnak és az apaságnak is a kulcsa. Isten ugyanis az embernek is azt mondta, szaporodjál és sokasodjál. Ez is a komplex rendszernek a része. Ebben a komplex rendszerben a legkisebb elem a gyermek. Mint ahogy végül a babákat szétszedve, ahogy azoknak a mérete egyre jobban csökken, találunk egy ilyen picúrka kisbabát, ami már nem osztható, nem szedhető széllyel. A gyermek Istennek, apjának, anyjának is alá van rendelve. A keresztény családban a gyermek nem irányít, mert irányított, azaz nevelt. Egyben ő az, aki a leginkább oltalmazott és körülvett. Hiszen körülvezi az anyai szeretet, körülvezi az apai szeretet, és mindezek fölött körülveszi Isten szeretete. A csodás és komplex rendszer ez, amit a Szentírás föltárít előttünk. Olyan rend és rendszer, amelyben azonban nem cserélhető fel semmi semmivel, hiszen akkor ez a rendszer végül nem áll össze, nem lesz harmonikus egészé. Ha a babákat, amelyeket a Matrioska sorozatban szétválasztunk, nem megfelelően illesztjük össze, akkor nem működik a rendszer. Ha a nagyságokat fölcseréljük, akkor nem áll végül össze, nem lesz egy egészé és egységé. A legkisebb nem kerülhet a legnagyobb helyére. Nincsen azonos nagyság, magyarán nincs két azonos bábú, mert akkor újra csak nem varázsolható egyé ez a rendszer. Nincsen azonos szerep, nincsen egyneműség, sokféle módon ki lehet ezt fejezni, ami a teremtés történetben egyértelműen elénk rajzolódik. Ha pedig Isten nem veszi körül és nem uralja az egészet, ha végül nem kerül a sorozat bele a legnagyobb bábuba vagy babába, ha végül Istent kihagyjuk a számításainkból, akkor azt kell mondjuk, hogy még nincs összerakva igazán a mi házasságunk, a mi apaságunk, anyaságunk, vagy éppen gyermekségünk. Hiszen a teremtésben Isten az embert a maga képére teremtette. És ez azt jelenti, hogy benne lelünk békességre igazán. Azért, mert benne van a mi védelmünk és oltalmunk. Kedves testvéreim, a boldog anyaság, most kifejezetten az édesanyákhoz hadd szóljak, elrejtettség a férjben és Istenben. A keresztjén édesanyák csodálatos állapota lehet ez. Egyben a boldog anyaság, felelősségvállalás férjel és Istennel a gyermekért, az utódokért. Amikor ma az édesanyákról megemlékezünk, akkor ebben a komplex rendszerben nekünk keresztjéneknek mindenféleképpen végig kell gondolnunk azt, hogy vajon minden rendben van-e a házasságunkban és abban a mi személyünk körül. Vajon a helyünkön vagyunk-e? Helyén van-e Isten a mi házasságunkban és a mi kapcsolatunkban? Uralhat-e mindent? Vele kezdődik és vele ére véget minden. Férjeknek is át kell gondolniuk azt, hogy elismerjük-e Istent magunk fölött, elfogadjuk-e Isten útmutatását, vezetését, parancsait, amelyekkel bennünket az apaságra elrendelt és eligazgat. Szeretjük-e feleségünket, és szeretjük-e gyermekeinket? Gondozzuk-e őt úgy, ahogyan Isten is gondoz bennünket? El kell gondolkozni minden édes anyának is, hogy a helyén van-e. Elfogadja-e Istent, elfogadja-e Istentől kapott társát? Tekintélye Isten és társ előtte. Elfogadja-e gyermekét, aki férjétől született neki? Szereti-e együtt mindazokat, akik körülötte vannak, gyermeket, férjet és Istent odaadó szeretettel? De ugyanakkor ezen a mai napon a gyermekeknek is el kell gondolkoznia, hiszen ők azok, akik elsőrenden ma köszöntik az édesanyákat. Vajon azon a helyen vagyok-e, mint keresztény gyermek, úgy állok-e, úgy viselem-e magamat, ahogyan Isten szerint ebben a komplex rendszerben kell? Elfogadom-e szüleimet, édesanyámat, édesapámat, látva fölöttük Istent? Meghajlok-e előttük? Elfogadom-e, hogy ők irányítsanak, neveljenek, gondozzanak engem? Olyan világban élünk, kedves testvérek, ahol az lett a trend, hogy senki nem akar ebben a komplex rendszerben a maga helyére állni. A férfiak nem akarnak férfiak lenni, a nők nem akarnak nők lenni, a gyermekek felnőttek akarnak lenni, sok felnőtt gyermekké válik, a férfiak nem akarnak megházasodni, a nők nem akarnak férjhez menni, a férfiak nem nőket akarnak, a nők nem férfiakat akarnak. Végtelen sorozatot lehetne most abból összeállítani, hogy mi módon lázadunk és vetjük el Istennek ezt a komplex rendszerét. Ma arra bátorítok minden ige hallgatót, gondoljuk át, hogy vajon elfogadtuk-e Isten teremtési rend szerinti helyünket, és vajon ott úgy állunk-e, ahogy abban Isten szerint állnunk kell. Miért bátorítok erre mindenkit? Azért, mert hiszem, hogy a boldog és békés családi életnek, a megmaradásnak, a teremtő Isten teremtési rendjére adott igenlő válasz a feltétele. Nem a pénz elsősorban, nem az egészség visz bennünket a boldog élet, a megmaradás irányába, hanem mindenek előtt az, ha Isten teremtési rendjére, a komplex rendszerre, amit ő megalkotott, igent mondunk. Bátorítom a kételkedőket, hogyha hiszünk, ha ennek megfelelően a helyünkre állunk, Isten majd igazol mindent. Mert Isten azt mondta a teremtés végén, hogy minden jó. És ezzel az ő általa alkotott komplex rendszerre mondta ki Isten azt, hogy jó. Amíg ezt vitatjuk, amíg azt mondjuk arról, hogy ez a rendszer rossz, addig nem élhetjük meg ennek a rendszernek az áldásait. De amikor kimondjuk rá az igent, azaz ha hittel bizalmat adunk Istennek, akkor majd ő igazolni fogja előttünk és nekünk, hogy nem tévedett, igaz a kijelentés, íme minden jó. Isten segítsen meg bennünket édesapákat, édesanyákat, gyermekeket, hogy megtaláljuk a helyünket, hogy közösen tudjunk neki igent mondani, hogy ő igazolhassa azt, hogy ő nem tévedett, és minden, amit megalkotott, a rend az, ami áldásunkra, életünkre és megmaradásunkra fog szolgálni. Isten legyen nekünk ebben segítségül. Amen. Kedves testvéreim, a 128. Zsoltárt énekeljük most el, mielőtt elcsendesedünk imádságra. A 128. Zsoltárunknak mind a három versét. Az első verse így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy olyan csodálatos az a világ, amelyet te kigondoltál és megalkottál, és mindenek fölött dicsőítünk téged azért, hogy elmondod, megvilágosítod előttünk azt, hogy ebben a látható világban hogyan és miképpen élhetünk boldogan a te dicsőségedre. Köszönjük te neked, hogy beavatsz bennünket a teremtés történetébe, tényébe, a te elhatározásodba, terveidbe, éppen azért, hogy értsük helyünket, feladatunkat, és megértsük azt is, hogy mi által juthatunk mi Sion békességére, boldogságra. Arra kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy az általad kijelölt helyen, az általad meghatározott módon élhessük meg földi életünket, társunkkal, gyermekeinkkel, szüleinkkel, minden szeretteinkkel együtt. Köszönjük te neked, hogy mindaz, amit alkottál, jó. Jó nem csak te előtted, hanem jó a mi számunkra is. Add a szívünkbe azt a bizalmat, kérünk, hogy ne kételkedjünk ebben, hanem hadd hajoljunk meg, és hadd engedjünk szívből te neked, a te tervednek és elhatározásodnak. Ma különösen kérünk téged az édesanyákért, emlékezzél meg róluk. Adj nekik erőt ezekben a nehéz időkben, különösképpen is, gyermekeik nevelésére, vezetésére. De ő mellettük kérünk téged édesapákért, akik hitben és neked engedelmeskedve vezetik családjaikat. Kérünk téged gyermekeinkért, tanítsd őket elfogadni gyermekségüket, mindazt, amit szüleik jó szándékkal, a te rendet szerint, az ő életükre nézve döntenek, és nekik tanítanak. Kérünk téged, Urunk, családokért, megmaradásunkért, ami egész népünkért, hazánkért. Megköszönjük neked mindazokat, akik előttünk jártak. Megköszönjük neked szüleinket és nagyszüleinket. Különösképpen is hálásak vagyunk, ha ők benned való hittel tudták elfogadni, vállalni és megjárni életútjukat előttünk és értünk. Kérünk téged, tégy bennünket is ilyenekké, hogy az maradhasson utánunk, ami jó, ami áldás, ami szépség. Kérünk ezen a mai napon különösképpen azokért a gyermekekért, akik a holnapi naptól érettségi vizsgára mennek. Légy segítségül nekik, hogy mindaz, amit megtanultak, amit elsajátítottak, a vizsga alkalmával hadd jöjjön eléjük, és hadd tudjanak arról igazán számot adni. Kérünk téged tanárokért, nevelőkért, pedagógusokért, fogadd kegyelmedbe őket is ebben a mostani rendkívüli állapotban. Tedd őket bölcsekké ezekben a napokban, hogy jó döntéseket tudjanak hozni, és segítsd meg őket, amikor a számadók számadásait javítják. Kérünk téged idős testvéreinkért, különösen azokért, akik hosszú ideje bezárkózottan lakásaikban töltik napjaikat. Emlékezzél meg róluk, rendeld ki számukra a türelmet, a békességet, és ha kell, a bátorságot is. Kérünk téged, Urunk, kórházakban lévőkért, betegekért és ápolókért egyaránt. Hozzáll, Urunk, gyógyulást, ha lehetséges. Hisszük, hogy minden hatóságodba ez is belefér. Áld meg bölcsességgel továbbra is vezetőinket, hogy jó döntésekkel tudják irányítani a rájuk bízottakat. Kérünk téged, ne hagyj el bennünket, hanem maradjál velünk, mint jó pásztor. Hadd figyeljünk te reád, légy segítségül, hogy követhessünk is téged. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Fohászkodjunk most tovább közösen fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, záró énekünk a 434. dicséret. Ezzel a fohásszal zárjuk a mai úrnapi istentiszteletünket. A 434. dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, még megérkezünk, adj erős szíved, hogy legyünk híved, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat elmed békességed, reménnyel teli, rád tekinteni, kísérték teink, éltük végeink, és oroskodozva járunk, benned végazdat találunk.
Isten velünk, viszontlátásra, áldást, békességet kívánok!